Pálfalvi Centrum, a józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Nagyon sok alkalommal beszélgettünk Sejla már arról, hogy milyen elfolytások és elhallgatások vannak egy szerfüggéses folyamatnál, vagy egy függőnek az életében, nem csak saját magában, hanem a környezetében is. Mit gondolsz, hogy ez mennyire befolyásolja, vagy mennyire határozza meg egy függőnek az életét, vagy azt a folyamatot, hogy ő végül valamilyen szerhez nyúljon?
Szerintem nagyon. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez nem azt jelenti, hogy másnál nincs így, de hogy a szerfüggőknél nagyon gyakori, nagyon sok elfolytott trauma, negatív élmény határolja az ő életüket, és hogy ez nagyon sokszor ez a fajta elfolytás. Ugye azért, mert valamit elfolytok, attól az még valós, az attól még ott van. És előbb-utóbb a test benyújtja úgymond a számlát, aha, és megkéri ennek az árát, és ez manifesztálódhat betegségben, mentális betegségben, fizikális betegségben, és a mentális betegségekhez kapcsolódóan a szerfüggésben is.
Létezik olyan összetevő, akár mondjuk nyilván most emiatt kérdezem ezt, az elfolytás vagy az elhallgatás, mint olyan tényező, ami minden egyes szerfüggőnek az életében jelen van, vagy így, vagy úgy, de jelen van?
Én a traumát mondanám, nem ennyire általánosítva, hogy minden egyes szerfüggőnek ott van az életében, hanem a legtöbb szerfüggőnek az életében. Ezt szerekre lebontva egy nagyon érdekes statisztikát olvastam nem olyan rég egyébként, hogy például a gyermekkori traumatikus élményeknek hogy van hatása a később a felnőttkori szerhasználatra, és például bizonyos traumatikus elemek, most ennek a részletében majd egyszer belemegyünk, jó, most nem akarok belemegyünk, menni, de hogy bizonyos traumák esetében az alkohol használat mondjuk akár a hétszeresére nőhet, vagy annak az esélye, hogy alkohol függővé válik valaki. Az intravénás szer használatnál látjuk nagyon-nagyon magas arányban egyébként a traumáknak a meglétét. Tehát, hogy ezt itt szerekre lebontva is lehetne, de ha általánosságban mondom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyakran traumák, feldolgozatlan traumák, ez fontos, ugye? Mert az, hogy valaki traumatizálódik, az önmagában nem jelenti azt, hogy ő abba feltétlenül meg fog betegedni, nagyon gyakran megbetegszik, és mondjuk poszttraumás stresszavarban szenved, vagy egyéb betegségben manifesztálódik egy feldolgozatlan trauma, de nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy szerhasználatban próbálja egyébként tulajdonképpen öngyógyítani magát a szerhasználó ilyenkor.
Nyilván ez nem tudatosan zajlik, vagy akár tudatos is lehet?
Akár ez lehet tudatos is, tehát hogy amikor én be tudom azonosítani, hogy mi fáj, és nem bírom elviselni azt az érzést, és inkább iszom, vagy használok, hogy megpróbáljam ezt elfelejteni, de legtöbbször egyébként ez inkább ilyen tudattalan.
A szerválasztást is befolyásolhatja a traumának a minősége, milyensége?
Igen, igen. Tehát ugye azért azt látjuk, hogy a traumának a súlyossága és a szerhasználat súlyossága között egyenes arányú az összefüggés.
Lehet-e felállítani sorrendet a szerek között a súlyosság mértékét tekintve?
Lehet, de ezzel is óvatosan kell bánni, tehát hogy nyilvánvalóan a szereknél is egyrészt van egy olyan fokmérője a dolognak, hogy mennyire addiktív az az adott szer.
A károsságát tekintve.
És aztán itt akartam mondani, hogy a károsságát tekintve, és a kettő között nem mindig van, illetve összefüggés mindig van, de nem mindig egyenes arányú. Tehát ugye hányszor mondjuk azt, hogy hú, hál' Isten, mondjuk nem használ ilyen olyan vagy szert, csak iszik.
Mindig ezt mondják.
De hát megtévesztő a történet, mert hogy az alkohol legális, és akkor ad nekünk ez ilyen fals biztonságérzetet, hogy hát végül is ott lehet kapni az alkoholt, ahol az élelmiszert nem. Most gondolj bele, Petra, hogy bemész a, mit tudom én, akármilyen szupermarketbe, vagy kisközértbe, és a vitamindús gyümölcsök mellett kettő sorral ott van az alkohol, tehát hogy nem azt a képzetet adja, hogy hát ezzel
nincsen
gond.
Ez nem probléma.
Tehát most gondolj bele, hogyha pakettekbe árulnák a heroint, akkor mennyire felennénk háborodó, hogy atya úristen, hogy kerül be egy üzletbe. Igen. És nem akarom összehasonlítani a kettőt, mert hogy nyilvánvalóan egyébként az addiktív potenciálja, tehát a hozzászokásnak a lehetősége akár a heroinnál lehet nagyobb, de hogy azért károsságát tekintve, meg igazából itt az időfaktor is számít, ugye?
Hogy mióta? Milyen,
hát hogy nem, hogy mi mennyi idő alatt fejti ki a hatását, ugye, hogyha valami magas addiktív potenciállal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy idő után ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérjem, több szert kell már használjak, mert a szervezetem elkezdi tolerálni. Ugye hát a heroin függőknél ugye régebben, ugye most már eléggé kiszorult ez a szer a piacról, de hát hányszor hallottuk a 90-es években, hogy túllőtte magát valaki. Igen. Az esetek többségében tudta az illető, hogy ez az adag egyébként halálos lesz, vagy nagy valószínűséggel nem éri túl, de már az adag szükséges volt ahhoz, hogy valami hatást ő elérjen, hiszen annyira hozzászokott a szervezete. És hogy vannak szerek, amik mondjuk rövid idő alatt nagyon gyorsan tudják rombolni mondjuk a szervezetet, pont azáltal, hogy az adagot nagyon hamar meg kell emelni, hogy azt a hatást el tudják érni. Mondjuk az alkoholnál meg lehet, hogy ezt a idézőjelbe játékot lehet játszani hosszú évekig, vagy évtizedekig akár. De hogy ez kevésbé lenne káros? Hát lehet, hogy kevésbé látványos.
Az alkoholnál is létezik ilyen, hogy túladagolás, alkoholmérgezés létező faktor.
Persze, hát onnantól kezdve már, hogy hat rám, és az időközpont idegrendszeremet elkezdi bezavarni, már ott ugye jelentkeznek ezek a tünetek, és akkor ennek vannak súlyossági fokozatai, ami egészen attól, hogy valaki spicces állapotban van, lerészegedik, és aztán már nem tudom, eszméletét veszt, és akár bele lehet ebbe halni, persze.
Jellemzően az alkohol mérgezést az ember úgy tapasztalja hétköznapi emberként, hogy jaj, egy nagy buliban valaki túl sokat ívott, hirtelen nem vette észre, vagy össze-vissza ívott, és azt gondolnánk, hogy az alkohol mérgezés, mint olyan, az nem az alkohol függőknél gyakori.
Hát, hogy mondjam?
Ezt most én, mint teljesen kvázi laikus, bár most már egyre inkább kiművelődök itt melletted, de hogy itt a hétköznapi ember azt gondolja, és amikor csak a hírekben ezt halljuk.
Hogy ez azzal történik meg, aki amúgy egyébként nem iszik?
Nem annyira iszik, igen.
Aha. Hát én ezt azért nem gondolnám. Én azt gondolom, hogy aki odaig eljut, hogy annyit iszik, hogy teljesen kiüti magát, mondjuk rosszul lesz, akár még mondjuk mentőt kell rá hívni, vagy detoxikálóba kell vinni, az mindenképpen problémás. Még lehet, hogy akkor is, hogyha ő mondjuk nem azok közé, az ivók közé tartozik, akik gyakran látnak ilyen állapotban, vagy mondjuk nem minden nap iszik. De azt én úgy emlékszem, hogy beszéltük, de teljesen mindegy, mert ugye jó is, hogyha ezeket a dolgokat ismételjük, hogy az, hogy valaki alkoholfüggő-e, az nem annak a gyakoriságán múlik, hogy ő hányszor részegedik lát, sokféle fajta alkoholfüggőség létezik.
Az alkoholfüggőséget lehet így, hogy azt mondod, sokféle is fajta létezik, valamilyen módon csoportosítani?
Lehet.
Hogyan?
Hát, hogyha mondjuk, ha csak példákat mondok, jó, tehát nyilvánvalóan vannak a úgymond szinten tartó ivók, akik lehet, hogy nem olyan nagy mennyiséget, de azt mondjuk folyamatosan. Vagy mondjuk vannak a nagy ivók, akik mondjuk nagyon nagy mennyiségeket tudnak meginni, vagy mondjuk akik periódikusan isznak, lehet, hogy csak hétvégente, de aztán akkor a falig elmennek, vagy lehet, hogy akár hónapos szünetek is kimaradnak, de utána mondjuk a kórházig issza magát. Aha. Tehát, hogy többféle típusú ivó létezik, és ez megtévesztő tud lenni.
Mit mutat a praxisod és a te gyakorlatod, hogy az elhallgatás, vagy az elfolytás, az mondhatjuk azt, hogy minden egyes alkoholfüggőnél, vagy szerfüggőnél jelen van? Tehát ő nem vallja magát annak?
Szerintem most keverednek a fogalmak, mert az, hogy nem vallja magát annak, az nem az elfolytásból ered, hanem a betegség jellemzőjéből, hogy a tagadással társul.
Ja, igen, erre gondolok.
Igen. Tehát hogy az más. Az elfolytás az szinte mindig jelen van, hiszen avval, hogy iszom is elfolytok valamit. Tehát valamire ráiszom, igen. Kvázi. A tagadás az pedig a betegségre jellemző, hogy a betegség belátásom az hát hosszú ideig általában nincsen meg, nem látok rá a problémára, ez a függőségre jellemző, de nyilván amikor ott vannak nálam, akkor ott valami abban megváltozik, hiszen eljön, hiszen már ő is érzi, hogy itt valami nem stimmel.
Jó, így a függővel kapcsolatban akkor tiszta most már az elhallgatás, vagy az elfolytás fogalma nagyjából.
Igen, tehát én az elhallgatás, elfolytást, én itt ez alatt én azt értem, hogy van egy történés az életemben, amit elfolytok, aha. Tehát amit nem merek megélni, vagy ez lehet egy jelenbéli érzés, amit nem tudok elviselni, tehát elfolytom magamban azt az érzést. Lehet, hogy szerek nélkül is ezt meg tudom tenni, de ez egy idő után megpróbál előtörni, és azt szépen szerekkel le tudom folytani. Mm-hmm.
az elfojtás, mint olyan, akár a traumákra visszavezethető, mondjuk, hogy egy családról beszélünk, vagy az elhallgatás, én azt gondolnám laikusként, hogy ez jelen van a hozzátartozó körében is, legyen az közeli vagy távolabbi hozzátartozó, de aki jelen van a függőnek az életében.
Az jelen lehet, csak hogy különböztessük meg, hogy a hozzátartozó szempontjából lehet, hogy amire te gondolsz, az a tagadás. És hogy az két külön dolog.
Tehát, hogy amikor mert hogy ez hogyan jelenik?
Hát mert amikor egy hozzátartozó kvázi asszisztál ahhoz, vagy ő is benne van abban a fajta tagadásban, hogy nem is olyan nagy probléma ez. Hát végül is a szomszéd Feri bácsi sokkal többet iszik, mint az én férjem, akkor, tehát hogy ez a fajta bagatelizálás nagyon gyakran megjelenik a hozzátartozóknál, és egy kis felmentést is adjak nekik, hogy nyilván ez azért van, mert ez elviselhetőbbé teszi a történetet. Az nem lehet, hogy az én férjem, feleségem, testvérem alkoholfüggő legyen, ugye? Mert ugye ez egy stigmatizált dolog, az egy olyan szégyenövezi. Nagyon érdekes, hogy semmilyen más betegségnél én ezt nagyon nem látom. Tehát, hogyha kiderül valakiről, hogy cukorbeteg, hogy aszmás, hogy mit tudom én, ízületi gyulladása van, ugye? Hát azért azt kevésbé titkoljuk a mentális betegségeket, vagy például a függőségeket, és én azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy nagyon keveredik ugye itt az akaraterővel, hogy miért nem szedi össze magát.
Igen, mindig ez van, igen.
Mert hogy magunkból indulunk ki, mert hogyha mi tudunk valamit kontrollálni, akkor azt gondoljuk, hogy ezt tudja a másik is, de hát ez nem így
van. De legalábbis tudnia kéne.
De legalábbis tudnia kéne, gondoljuk ezt, de hogy ez nem így van, hogy a függőség az pont arról szól, a függő emberek nem akarnak így élni.
Tehát, függő.
Tessék?
Nem akarnak függésben élni.
Nem akarnak függésben élni semmilyen szertől. És amikor ők megpróbálnak rajta változtatni, lehet, hogy sokkal korábban, mint ezt a környezet gondolja, akkor nekik ez nem megy. Csak hogy ez kudarcként élik meg, ehhez tényleg a szégyen társul, hogy hát gyenge vagyok, ez nem tudom megtenni, stb. Ez a hozzátartozókban is sokszor így csapódik le, és akkor nyilván kialakul ez a úgymond védőbástya, amit én ugyanúgy tagadásnak hívok, és picit így az elfolytás elhallgatást, az most félteszem, mert hogy inkább ez a tagadás kategória.
És ez akkor gyakorlatilag mondhatjuk egy nagyon fontos összetevője magának a függővé válásnak, illetve a felépülési folyamatnak is, hogy igen. Ez a fajta tagadás, ez megszűnjön.
Így van, így van. Ez
egy kulcspont.
Annak, hogy be tud, hát ez egy kulcspontja annak, hogy be tudjon lépni valaki a felépülésbe. Én azt gondolom, hogy valakinek észre kell venni. Tehát, hogyha még a függő nem is tartott, vagy a függőségben szenvedő személy, ha még nem is tartott, hogy ő erre ezt rálássa, de valakinek a környezetéből fel kell, hogy ismerje, valakinek meg kell rázni, úgymond a vészharangot, mert ha ez hiányzik, akkor kezelésbe szinte biztos, hogy nem fog kerülni az illető.
A tagadás az gyakorlatilag mondhatjuk úgy hétköznapi nyelven, hogy rákfenéje az egésznek, igaz? És nyilván az lehet egy aféle Pandora szelencéje is, mert én azt gondolnám laikusként, hogyha a tagadásnak az oka kiderül, akkor nem csak a szerfüggő, hanem hozzátartozók is be kell, hogy vonódjanak, mert hogy egy történet kibontakozni látszik. Hát, ezt jól gondolom, vagy ez nagyon kis...
Hát érteni vélem, amit szeretném mondani, uh-huh. És inkább a fogalmakat tenném helyre, tehát az, hogy a tagadásnak van-e oka, ez a természet ennek a betegségnek, uh-huh. hogy ez ilyen, hogy van-e ennek oka, érdekes gondolatmenetet indítottál most el az agyamba, mert annak tuti biztos van oka, én ezt tudom, a praxisomból kiindulva is, meg a tanulmányaimból is egyre jobban látom, vagy ahogy egyre jobban vizsgálom a ehhez kapcsolódó szakirodalmakat, hogy annak oka van, hogy valaki miért dönt úgy, hogy benne marad abban, amiben benne van, legyen ez a szerhasználat mindenféle negatív következményevel együtt, és hogy ez nagyon-nagyon gyakori. Tehát ugye sokszor...
Az egy tudatos döntés, hogy benne marad?
Nem biztos, hogy tudatos, de mégiscsak így dönt az illető.
Tehát most hiszen benne marad, igen.
Hiszen benne marad. És azért sokszor ezt kívülállóként nem értjük. Most gondolj bele, Petra, én pár évvel ezelőtt sajnos... egy hozzátartozó kapcsán nagyon sokszor jártam a korányi intézetbe, ugye, ahol gyakran tüdő betegeket is kezelnek, és embereket láttam, akiknek már a fél tüdejük hiányzott ilyen-olyan betegség kapcsán, és kint szívták ugye a cigarettát. És akkor mit mond ilyenkor ugye a környezet, hogy ezt nem én mondom, de mit mond a környezet, hogy hát ennek is elment az esze, hát nincs meg a féltüdeje, de igen, még mindig szívja. Mert az organikus következménye, hogy ő neki megbetegedett a tüdeje, az elviszi a hangsúlyt arról, hogy ő annó mire kezdte el használni a cigarettát. És amire ő elkezdte használni, és amire ő használja mai napig, annak a nyereségét azt mindenki elfelejti. Ugye azt mondjuk, hogy hát hagyja abba, mert és akkor ő vele mi lesz? Hát az, hogy neki mit ad a nikotin, most nem a most itt nem a jutalmazó központ mechanizmusra akarok feltétlenül csak kiukadni, hanem hogy ő neki ez mire megoldás, az egy tök fontos kérdés. És arról ugye elfeledkezünk. Ugye, vagy hányszor mondjuk azt, hogy nem motivált a kliens. Ugye erről itt már beszélgettünk sokszor, és hogy ahogy halad előre az idő, és egyre többet foglalkozom ezzel a témával, annál jobban szinte most is érzem, egy kicsit így feldühödöm, hogy na de kérem szépen, hát mi van emögött, hogy ez valaki kérdezze már meg attól a klienstől, hogy mi az a hatalmas nagy fájdalom, ami jobban motiválja arra, hogy ezeket a szereket használja.
Annak ellenére, hogy tudja, hogy mi lehet a vége.
Azzal együtt, hogy tudja, hogy mi a vége. Tehát én azt gondolom, hogy amikor itt a tagadás vagy a motiváció kapcsán olyan emberekről beszélünk, nagyon sok-sok ember érintett, ugye, aki problémás szerhasználó vagy függő, akkor meg kell nézzük, mégiscsak vissza kell menni a gyökeréhez. Ugye én sokszor hangsúlyoztam, hogy az addiktológiai konzultáció az itt és mostban dolgozik. Ez fontos, tehát hogy ez egy alaptétel.
Miért fontos ez ennyire? Tegyünk
ez azért fontos, mert hogy az itt és mostban kell ugye megoldani a problémát, hiszen ő most iszik, az abstinenciáját most kell kialakítani, és az életét ott kell tudni menedzselni a jelenbe. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki hosszú távon fel tudjon épülni, ahhoz meg kell nézni, meg kell találni azt a fájdalmas gyökeret, ami onnan a szerre használat mégiscsak elindult, vagy amire ő válaszként tekint erre, így a szerhasználatát tekintve, meg kell néznünk, mert hosszú távon akkor tud valaki, én azt gondolom, hogy felépülésben maradni. Ugye azt is sokszor beszéltük, hogy itt a Pálfalvi Centrumban is csapattal dolgozom együtt. Ez nem egy egyszemélyes dolog, tehát egy addiktológiai konzultáció keretében mindent megoldani nem lehet. Lehet, hogy lesz szükség itt más szakember behívására, akinek olyan eszközei vannak, amivel mondjuk traumákat lehet feldolgozni. Majd ugye erről fogunk beszélni egy másik adásban, hogy ennek miért van jelentősége. Mert azt gondolom, hogy akkor lehet igazán, hogy mondjam, talán ez a rák fenéje, inkább én ezt mondanám, ugye ezt kérdezted, hogy szerintem ez, hogy azt nem kérdezzük meg a szerhasználtól soha, hogy tisztelet a kivételnek, bocsánat, de hogy gyakran nem kérdezzük meg azt
vagy legtöbbször
nem kérdezzük meg, hogy mi az a mérhetetlen fájdalom, valószínűleg nem tudja rá választ, de hogy mégis mi az a mérhetetlen fájdalom, amire ő ezt találta megoldásként, hogy elpusztítja saját magát.
Tisztában van egyáltalán azzal, milyen keményen koppan a szó, hogy ő éppen elpusztítja saját magát. Tehát, hogy egy olyan folyamatban van, amivel szépen lassan, de egészen biztosan építi le a szervezetét.
Egy idő után szerintem igen.
Igen?
Egy idő után igen. Mondom, az elején, és itt a szerektől is függ, azért ennek a hatása annyira nem látszik, de egy idő után szerintem ezt azért lehet mérlegelni. Hát, hogy kinél hol van az a pont, ami ezt meg tudja fordítani, ez nagyon sok mindentől függ.
Sokszor hallod azt, hogy most már mindegy?
Igen.
De ez a legszomorúbb mondat, ami eszembe jutott egyébként a podcastunk történetében most ebben a pillanatban, pedig nagyon sokszor előfordul. Akár a környezettől ez a fajta lemondó legyintés a másik ember, a függőre, akár saját magától, magára.
Igen, én azt gondolom, hogy még mindig jobb helyzetben vannak azok, akik ki tudják valahol ezt egy valamilyen térben mondani, mert akkor ott egy segítő valaki ezt meghallja és át tudja fordítani. De amikor ezek a gondolatok valakinek csak a fejében vannak meg, és emiatt nem lép egyet előre, vagy mondjuk zárt ajtókon belül hangzanak el, családon belül ezek a lemondások, aminek a sokszor én tényleg megértem a miértjét. Tehát én olyan sok hozzátartozót látok megkeseredve, belebetegedve, Hát azért ne vegyük ki a történetből azt, hogy a szerhasználat rombolja a kapcsolatokat, az az első, amit rombol, a kapcsolatokat, és az hát hat a másikra, és hogy nagyon sokszor passzív elszenvedőként vagyok jelen a helyzetben, gondoljunk a gyerekekre, tehát most egy gyerek ugye mit tehet arról, hogyha az ő szülője, nagyszülője, bármely rokona, akivel mondjuk egy háztartásban él, vagy közeli kapcsolatban van, hogy mondjuk alkoholfüggő, de hát ráhat, és ő nem tud ezzel mit kezdeni. Vagy sokszor még, hogyha felnőttként is vagyunk ilyen kapcsolatokban, az ebből való kilépés nem olyan könnyű. Hát hányszor halljuk azt, hogy ja, hát miért nem hagyja ott, meg miért nem... Hát ez nem ilyen egyszerű, hát egy kapcsolatban ott van a kötelék, az is járad veszteségekkel, szóval ugye sokkal bonyolultabb annál. Én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy beszélünk ilyen dolgokról, hogy aki ezt hallja, az megpróbálja ezt átlátni, meg meglátni, hogy megoldás van, de ahhoz meg kell, hogy szólaljak, ahhoz a hangomat hallatnom kell, hogy engem is meghalljanak, hogy segítségem, vagy segítségre van szükségem.
Ehhez kell ezek szerint a legnagyobb bátorság, igaz?
Bátorság is kell. Én sokszor azt gondolom egyébként, hogy még szerencse is.
Aha.
Tehát, hogy ki hallja meg azt a hangot, hol vagyok. Én azt gondolom, hogy naívság lenne, meg álszent dolog azt állítani, hogy mindenki egyenlő esélyekkel tud a felépülés útjára lépni. Nem mindegy, az sem mindegy, hogy hol lakom, hogy hány ember vesz engem körül, hogy hány szeretetteljes kapcsolat van körülöttem. Mi van akkor, hogyha egyedül vagyok? Mi van akkor, hogyha hajlék nélkül vagyok? Olyan érdekes, egyszer jó pár évvel ezelőtt a rádióban hallgattam egy műsort, és ott a Vecsei Miklós azt mondta, és nagyon-nagyon beégett a mondat a fejembe, hogy nem az a hajléktalan ember, akinek nincsen otthona, meg nincsen háza, hanem akinek nincsen embere. És hogy nekem ez annyira beégett, hogy ez annyira így van, hogy ha nincsen emberem, nincsen olyan kapcsolatom, akiben én kapaszkodni tudok, akkor ott bármiből való felépülés, tehát az életben való újrakezdés, ugye? Tehát, hogyha látunk hajléktalanokat, és nagyon gyakran szenvednek ők is szerfüggőségben, és ők is próbálják enyhíteni a saját fájdalmukat alkohollal, vagy egyéb szerekkel. Ez nem azt jelenti, hogy ők javarészt szerhasználók terét is ne esik, csak hát gyakran előfordul ott is. Szóval ott, hogyha valakinek nincsen embere, és nagyon sokszor a hajléktalan embernek nincsen embere. De hogy hál' Isten sok olyan szervezet van, meg sok olyan segítő, akik ő feléjük is tud egy kart kinyújtani, de kapcsolatrendszer nélkül biztos, hogy sokkal nehezebb.
Végezetül, ami még szerintem nagyon fontos ezzel a témakörrel kapcsolatban, úgy, mint elhallgatás, vagy elfolytás, vagy tagadás, hogy ebből megmarad-e valami a terápiás időszak után, tehát a felépülési folyamat elvégeztével, mondjuk a felépülés utáni időszakban, megmarad-e a szégyenérzet, megmarad-e az elhallgatás, akár a páciensből, akár a környezetben, mit tapasztaltál?
Hát persze, tehát ugye azért a működésünk az ott lesz, csak az a kérdés, hogy akkor ezt már fel tudom-e ismerni? Hogy én most valamit elfojtok, és lehet, hogy azért vagyok jó, mert valamivel nem nézek szembe. Hát hányszor látjuk azt, hogy mondjuk a szert fölváltja egy viselkedés, mondjuk egy józanodó, vagy egy felépülésben lévő elkezd baromi sokat dolgozni, ugye? Hát akkor, hogyha ő helyén van a terápiájában, vagy a felépülésében, nem biztos, hogy már terápiába jár, helyén van a felépülésében, akkor jó esetben felismeri ezeket a jeleket, hogy én lehet, hogy most valamit eltolok magamtól, ugye? Hát a munka erre tök jó.
Igen.
Valamivel nem akarok szembenézni. Tehát, hogy ott vannak ezek a megoldási stratégiák, meg ezek akkor is megjelenhetnek, csak itt az a kérdés, hogy a környezet, mert főleg azért szeretjük, hogyha hozzátartozó is jár konzultációkra, mert akkor ő is sokkal szenzitívebb ezekre, meg nyilván, aki felépülésben van, hát a hozzátartozó is abban van ilyenkor, de hogy a szerhasználó is, aki felépülésben van, az felismeri ezeket a dolgokat, és akkor tud ezzel mit kezdeni. Láttam egy tök jó videót, egy ilyen családterápiás ilyen oktató videó volt, ahol párterápiára ment egy pár, és a pár férfi tagjától kérdeztek valamit. Az egy mellékes szám volt egyébként, hogy ő már akkor egy 5 vagy 10 éve felépülésben lévő ember volt, de róla ezt tudott volt, és emiatt, mivel ő felépülésben volt ilyen régóta, neki nagyon magas volt az önreflexiós képessége, hát ott a saját terápiájába ezt így megtanulta, hogy hogyan reflektáljon magára, meg hogy figyeljen, és kérdeztek tőle valamit, és így elgondolkozott, elkezdett válaszolni, majd megint elgondolkozott, és azt mondja, hogy álljon meg egy pillanatra, lehet, hogy most éppen én manipulálom magam. Tehát, hogy ezek a mechanizmusok ott lehetnek, csak az a kérdés, hogy tudok erre reflektálni, hogy húha, most én megint elkezdtem így működni.
De itt is nagyon fontos, amit korábban már többször mondtunk, hogy az ember mondja ki.
Igen.
Beszéljen.
Így van.
Szólaljon meg.
Így van, ez nagyon fontos.
Pálfalvi Centrum 0630 65 75 734.